Múlt héten Zsuzsó prédikált, ugye Noénak a hollójáról, aki károgott, ezért ugye nem lett még egyszer kiküldve. És Zsuzsónak az alapigéje a Róma 12 volt, és éppen kint ültem az autóba, mert a legkisebb gyerekem éppen bealudt, és a saját érdekünkben hagytam aludni, kint vártam, néztem közben az alkalmat telefonon, és hát mivel gondolt egyet, azért másfél órát aludt, ezért sikerült majdnem eljutni a Gyulig. De végig hallgattam, és az alapigéje a Róma 12.2 volt. Ne igazodjatok el világhoz, hanem változzatok meg elmétek megújulásával, hogy megélhessétek, megítélhessétek, nem rossz, igen, de a megélés se rossz. Mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes. És ahogy Zsuzsó ezt így felolvasta, mondom, én is erről akartam beszélni. Már majdnem elkezdtem én is károgni magamba. De végül, ahogy hallgattam Zsuzsót is, elengedte a galambot, gondoltam én is eleresztek egy galambot. Ezért nekem a mostani ige hirdetésemnek az lett a címe, hogy Saul nagy dolga. Hogyha már galambengedésről beszélünk. És én is szeretnék arról beszélni, hogy hogyan tudjuk megváltoztatni a gondolkodásunkat, hogyan tudunk megújulni az elménkbe. És az ige másik feléről is szeretnék beszélni, hogy hogyan tudjuk felismerni, hogy mi az, ami Isten szerint jó, és mi az, ami Isten szerint nem jó. Ugyanis ez szerintem az egyik legnehezebb dolog az életben, hogy felismerjük, hogy az adott pillanatban, az adott helyen mi a jó. Ugyanis vannak dolgok, amikre egyszerűen nincsen egy pontos leírás. Nincs az leírva pontosan a Bibliában, hogy melyik pillanatban mit tegyél szó szerint. Mert akkor az nem szabad akarat lenne, hanem nem tudom, egy, ki az, aki látta, főleg szülők, kérdezem, a Lego Movie-t, amikor mindent a leírások alapján csinálnak a kis Lego figurák, hát abban nincs szabad akarat. És Isten szabad akaratot adott, és szabad akaratot adott arra, hogy próbálkozzunk meg azzal, hogy mi az, ami Istennek jó és nem jó. Na de hát, hogy miért Saul és a nagy dolgáról van szó, szeretném felolvasni a következő ige részt, ami pedig az 1 Sámuel 24-ből van, 2-től 4-ig. Amikor visszatért Saul a filiszteusok üldözéséből, jelentették neki, hogy Dávid Én-Gedi pusztájában van. Maga mellé vett Saul egész Izraelből 3000 válogatott embert, és elment, hogy megkeresse Dávidot és embereit az Ergesziklánál. Amikor az út menti Juh-Aklokhoz ért, volt ott egy barlang. Saul bement oda, hogy a szükségét elvégezze. Dávid pedig embereivel együtt éppen a barlang legmélyén tartózkodott. Na hát, miért is hoztam ezt az igét, és ezt az elejét is? Nagyon egyszerűen szeretném felvázolni a körülményt, hogy éppen ez a történet hogyan is miként zajlik. Ugye Saul üldözi Dávidot, ez nem egy újdonság, Dávid és az emberi egyfolytában menekülnek, jártak már amúgy barlangba, volt már, ahol Dávid azt mondta az embereinek, hogy ne haragudjatok, hogy miattam fogtok meghalni. Szóval eléggé elkeseredettek Dávidék, eléggé szerintem fáradtak lehetnek, eléggé szerintem elegük lehet ebből az egészből, hogy egyfolytában menekülünk. És most is ugye az volt, Saul megjelent 3000 válogatott emberével, és én ezt úgy tudom elképzelni, hogy ez azért kell 3000 ember, mert Saulék, Dávidék egy maréknyian voltak. Nem voltak sokan. Szerintem, ha elment volna 100 emberrel is, lehet, hogy sima ügy lett volna. De miért kellett 3000 ember? Szerintem egy erődemonstráció, hogy amikor vonul ez a 3000 ember, azt úgy látják. Az nem egy olyan üldözés, hogy, mint az ilyen kémfilmekben, hogy valahogy kiderítjük, hogy hol a másik, és akkor sunyiba körbevesszük, és nem tudom, észre sem vegye, hogy már vége van neki. Nem, ezt úgy, én úgy tudom elképzelni, mint ahogy magyar válogatott meccsek előtt a szurkolók vonulnak kint az utcán, és együtt egy ritmusra tapsolnak, kiabálnak, mindent csinálnak. És annak is az a lényege, hogy megmutassák azt, hogy igen, Magyarországon hiába kicsik vagyunk, de kicsi a bors és erős, és elég nagy hangja van, És Saulnak is ez volt szerintem a célja, hogy azért vitt ennyi embert, hogy a gondolat nem erüljön fel abba, hogy most velem ellenkezni fogsz. Dávid, én itt megjelentem. Azt szerintem ők távolra látták Dávidék, hogy hol jön és miként jön, és tényleg 3000 ember az nem tud csak úgy sunyulni, úgy lopakodni, az úgy, na, egy szép mennyiség. És hát mentek, egyszer csak Saul azt mondta, hogy álljunk már meg, fiúk, mert van egy kis probléma. Remélem, van nálatok papír. És hát Saul egy büszke ember volt, és nem hinném, hogy úgy végezte a dolgát, mint a többi 3000 ember, mert nem volt 3000 barlang, ahova bemehettek volna. És hát csak király volt, hát csak egyedül bement a barlangba, és ugye elvégezte a szükségét. És hát mi van a barlangba? Sötét. Azért bújnak el a barlangba, hogy ne lássák meg őket. Hát ezután már nem csak sötét volt, büdös is volt a barlangba. Mert ugye a szag és a fény nincs összefüggésben. És hogyha tovább olvassuk, akkor az emberei ezt mondták Dávidnak. Nézd, ez az a nap, amelyről azt mondta neked az Úr, hogy kezedbe adja ellenségedet. Ekkor húzta le nagyjából Saul a nadrágját. Tégy vele, amit jónak látsz. Erre fölkelt Dávid, és lopva levágta Saul köpenyének a sarkát. Dávid tudott sunyulni, lapulni szépen csendben. Azért egy barlangba ott visszhangzik minden. Azért, na, ügyes lopakodó volt. Dávidnak azonban megesett rajta a szíve, miután levágta Saul köpenyének a sarkát, és ezt mondta embereinek. Mentsen meg az Úr attól, hogy ilyen dolgot kövessek el az én Uram az Úr fölkentje ellen, és kezet emeljek rá, hiszen az Úr fölkentje ő. Ott volt Dávid az embereivel. Bement Saul, meglátták azt. Elsőnek gondolom, amikor meglátták, hogy Saul elindul a barlang felé, még nem tudták, hogy miért, meg gondolom én. Meglátták, hogy nem azért megy, hogy most bemenjen tárgyalni, nem azért megy, hogy most észrevette őket, hanem hát Saulra rájött, aminek rá kell jönnie. És mondták neki, és jó akaróan. És mi is sokszor így vagyunk az életünkben, hogy ott vannak a környezetünkben a családtagjaink, a barátaink, akik jót akarnak, akik lehet, hogy ugyanazon a problémán mennek éppen át, mint te, meg én. És itt voltak Dávid mellett azok a hűséges emberei, akikre ugyanúgy a halál várt Dáviddal együtt, hogyha megtalálják őket. Ugyanúgy el voltak fáradva, mint Dávid. Ugyanúgy a kiutat keresték a problémából. Ugyanúgy a sötét és büdös barlangban bujkáltak, mint Dávid. És mit mondtak? Itt van Saul, öld meg. És vége a problémáidnak. Nem lesz kiüldözzön. És igaz volt ez? Annyiban igen, hogy Saul tényleg megszűnt volna létezni. Viszont szerintem abban nem gondoltak bele, hogy kint volt még az a 3000 ember, aki azért ment, hogy Sault őrizze, és az ő parancsát végrehajtsa. Hiszen attól, hogy meghalt volna Saul, attól még Dávidéknek ugyanúgy kampec lett volna, mert egy idő után feltűnt volna, hogy ez még mindig bent van. Mit evett? Hagy más bab. Akkor te menjél be. Én nem megyek be. És nem szűnt volna meg a problémájuk. És itt van az a kérdés, hogy amikor logikusnak tűnik valami, akkor az jó-e? Amikor feltétlen logikusnak tűnik valami, akkor az jó-e? Amikor úgy tűnik valami, mintha részben beigazolódna az, amit Isten ígért. Mert az beigazolódott, hogy Isten Dávidnak a kezébe adta az életét. Ő dönthetett róla. Viszont Dávid a saját életéről is így ezáltal döntött. És azt mondta, hogy nem megyek ellen Istennek. Ugyanis Isten kente fel őt királynak. És nem akarok olyan király lenni, nem akarok olyan utódja lenni, aki úgy került oda, hogy ellene mentem. Ő nem megpróbálta a saját gondolkozását átfordítani. És szerintem első gondolata neki is az volt, hogy oda megyek és megölöm. Hisz hát nem ment volna oda karddal a kezében. Nem lopózott volna oda. Ugyanis abban is megvan a kockázat, hogy valakihez megpróbálsz oda lopózni, és elég, hogyha csak egy kőbe belerugsz, és meghallja. És vége lett volna, mert Saul csak elkiáltja magát, hogy gyertek be, és már szerintem ott lett volna 100 ember, és vége lett volna az egésznek. És ugyanúgy szerintem Dávidban benne volt. Csak volt ez a pillanat, amikor ő azt mondta, hogy én akkor megváltoztatom a gondolkodásomat. És levágta a köpenyének a szélét, és nem hoztam most felolvasni ezt az igét, de hát ugye Saul elvégezte a dolgát, Dávid visszament az embereihez, és neki kellett visszatartani a saját embereit, hogy ugye ne menjenek és ne öljék meg Sault. És utána nem tovább menekül Dávid. Míg az előzőekben, az összes barlangos történetben és az összes menekülős történetben mindig az volt, hogy Saul valahogy nem vette észre őket, majd utána menekültek tovább. Itt jött el az a pont, ahol Dávid megváltoztatta a gondolkodását. És azt mondta, hogy nem menekülök tovább. És kiment Saulhoz, utána kiáltott, hogy hé, Saul, és leborult elé, megadta neki a tiszteletet. Nem kikövetelt valamit, megadta neki a tiszteletet, megváltoztatta megint csak a gondolkozását, hogy nem az alapján fogom megítélni Sault, ahogy ő állt hozzám. Mert Isten se az alapján ítél meg minket, ahogy mi néha hozzáállunk. Ahogy az életünkkel néha hozzáállunk Istenhez. Hanem ő feltétlenül szeret. És ez az a gondolkodásmód váltás, ami meg tudja változtatni a helyzetünket, ami ki tud hozni a sötét barlangból. És leborult Saul elé, és azt mondta, hogy nézd, Saul, Isten kezembe bocsájtotta a te életedet. Itt van a köpenyed sarka. Ott voltam, karddal a kezembe. De nem bántottalak. Mert elmondja, hogy mert az Isten fölkentjét nem fogom bántani. És megkérdezte tőle, hogy Saul, én mikor akartalak téged bántani? Mikor volt az, amikor én az életedre akartam törni? És Saul abban a pillanatban belátja azt, hogy igen, igazad van. Sőt, annyira belátja ezt Saul, és szerintem nála egy ilyen pillanatnyi párfordulat lesz, hogy azt mondja, hogy te egy fantasztikus király leszel ennek a népnek. Te fogod felvilágoztatni egész Izraelt. Az előbb még üldözte és meg akarta ölni, most meg azt mondja, hogy te egy fantasztikus utódom leszel. És még ő ígérteti meg Dáviddal, hogy ha ő meghal, akkor Dávid egyet ígér meg, hogy nem írtott ki az utódaimat. Az üldözőből hirtelen üldözött lesz. De nem fizikálisan, hanem itt belül. Mert látja azt, hogy Isten vele van. És Dávid mindezokban a helyzetekben döntött úgy, ahol semmilyen jó kilátás nem volt. Semmi jó dolog nem volt, semmi reális esélye nem volt annak, hogyha megtalálják őket, ezt túlélik. Nem csak ő, az emberei se. És sokszor vagyunk így az életben, hogy ott vagyunk a sötét kis barlangunkban, és ahogy múlt héten beszélt Zsozsó a károgásról, a keserűségről, ott tényleg könnyű károgni és könnyű keserűnek lenni, ugyanis a körülményeink nem afelé mutatnak, hogy minden szép és jó lenne. Nincs világos, nyírkos idő van, hideg idő van, semmi nem jó egy barlang mélyébe hosszú távon. Nyilván rövid távon Saulnak jó volt, mert nem kellett szégyenekezni útközben. Viszont Dávid ezen a ponton meg átformálta a gondolkozását, és azt mondta, hogy nem ölöm meg. És hiába ott voltak még a környezetében azok, akik jót akartak. Mert nem hinném, hogy Dávid társai ne akartak volna jót. nem hinném, hogy rossz indulatból mondták volna azt, hogy öld meg. Nyilván a gyilkosságra való felbújtás nem feltétlenül, mondanánk mai szemmel, a jó indulat példaképének. De Dávid ugye megadta az elnöki kegyelmet, a barátai végül ellenjegyezték. És sokszor vannak körülöttünk olyan emberek, akik a barátaink, a családtagjaink. És jót akarnak számunkra. De nem feltétlenül abban a pillanatban az a jó döntés, amit egy akár külső nyomás hatására meghozunk. És Dávid hogy hozott jó döntést? Hát úgy, hogy Istennel volt. És hogyha olvasok a zsoltárokat, szerintem a zsoltárok körülbelül fele barlangokba íródott. És az üldöztetése alatt íródott. És olvashatjuk azt, hogy igen, Dávid lelkileg amúgy rottyon volt. Elege volt az egészből. Akart már belőle szabadulni. Viszont mindig Istenhez ment. Ugyanis hogy lehet zsoltárt írni, hogyha nem mész Istenhez? Hogy lehet egy hálaadó éneket megírni, hogyha nem Istennel akarsz kapcsolódni? És ez a kapcsolat volt az, ami segített Dávidnak abban a kritikus pillanatban, hogy meg tudja változtatni a gondolkodását. És hogyha megnézzük azt, hogy, és úgy gondoljátok, hogy csak a emberi módon lehet az, hogy a körülmények megpróbálnak elbuktatni, hogyha tovább megyünk a következő igére, ugye Jézus a tanítványokkal volt, és éppen tanította őket. Máté 16:21-23-ig. Ettől kezdve magyarázta Jézus tanítványainak, hogy fel kell mennie a Jeruzsálembe, ott sokat fog szenvedni a névvezetőitől, a főpapoktól és a törvénytanítóktól. Arról is beszélt, hogy szükséges őt megöljék, de 3 nap múlva fel fog támadni. Ekkor Péter félrehívta Jézust, szemrehányást tett neki, és helyre akarta igazítani. Uram, Isten mentse meg téged attól, hogy ez bekövetkezzen. Ilyesmi semmiképpen sem történhet meg veled. De Jézus hátat fordított neki, és így válaszolt Péternek. Takarodj a hátam mögé, Sátán. El akarsz gáncsolni, mivel nem úgy gondolkodsz, mint Isten, hanem úgy, mint az emberek. Hát Jézusnak se volt könnyű a tanítványok is szerintem értetlenül álltak. És hogyha egy kicsit előrébb olvasok, ez nem lesz kivetítve, egy pár verssel előrébb kérdezi meg Jézus a tanítványaiktól, hogy kinek gondoltok engem. És Péter volt, aki válaszol, hogy te vagy az élő Istennek a fia. Szóval Péter nagyon jól ismerte Jézust. És nem hinném, hogy Jézusnak rosszat akart volna azzal, hogy Uram, hát téged ne bántsanak. Nem akart rosszat. Egyszerűen csak nem fogta fel azt, hogy mi az Istennek az akarata. Hogy mi az Isten szerinti jó. Nem az emberek szerinti jó, az Isten szerinti jó. Ugyanis Jézus tovább látott annál, és itt is már konkrétan ugye arról beszél, hogy nem csak meg fogják őt kínozni, nem csak meg fogják őt ölni, hanem fel is fog támadni. De valahogy szerintem ez a rész már Péternek a fülét így elkerülte, vagy egyik fülönbe másikon ki. De mondjuk azt a jelenetet is azért szívesen megnéztem, hogy Jézus, gyere már, léci, na gyere, akarok mondani valamit. És mint egy igazi, vallásos, jó akaró testvér, aki megmondja, hogy normális vagy. Hát körülbelül ezt mondja, hogy nehogy már azt gondold már, hogy te meg fogsz halni. Hát te vagy a messiás, te vagy a megváltó. Hát igen, csak hogyha Péter kicsit lefuttatta volna a kereső programot, hogy akkor hogy voltak az írásokban, hogy mi volt, akkor amúgy megállta volna a helyét, hogy igen, ennek meg kell történnie, de nem ő hirtelen indulatból, tudjuk amúgy is, hogy olyan szelíd és nyugodt lélek volt. És mi is tudunk ilyenek lenni, mint Péter. Sokszor. És mi is jó indulatból. És amikor csodálkozunk néha, hogy valaki azt mondja, hogy hagyjál már békén a baromságoddal. Jézus is ezt mondta. Azért azt hallani Jézustól, hogy távozz tőlem, Sátán, hát, pici kis szívecskémet az úgy megviselte volna. Így az előbb még jó voltam, még piros pontot kaptam, mert tudtam, hogy ki ő. Aztán most meg, én a Sátán. Azért, Jézus, mit mondtál? Azért úgy elég rosszul esett volna. És vannak nekünk is ilyen pillanataink az életben, amikor meg kell változtassuk a gondolkodásunkat is. Nem a másikat helyre tenni. És nem a másiknak azt mondani, hogy mi a jó és mi a rossz. Mert nem látjuk az egész képet. És nem azt mondtam, hogy bárkit is a rossz indulat vezérelne. Pétert se azt vezérelte. És abból látszik Istennek a gondolkozásmódja, hogyha azt nézzük, hogy Péter hányszor kapott saját magától pofont, vagy rohant bele egy kézbe, átvitt értelembe, mint itt. Jézus mégis azt mondta, hogy te rád építem fel az én egyházamat. És mégis ő volt az, aki kiállt, és megtelthette meg. Mert Isten így gondolkozik rólad. Lehet, hogy hülyeségeket beszélünk. Lehet, hogy hülyeségeket csinálunk. Néha még Istent is számon kérjük. Mert szerintem kértük már mindannyian számon. A saját barlangunkba kértük már számon Istent, hogy de mit keresek itt? Miért nem mehetek én is ki ebből a barlangból? Nem tudom, hogy ti hogy vagytok, én már voltam így, hogy perlekedtem Istennel. De Isten adott utána egy megoldást. De ahhoz az kellett, hogy én is változtassak a gondolkodásomon, és ne csak arra nézek, hogy itt sötét van, itt büdös van, és itt minden rossz. És csak úgy tudom megítélni, hogy jó-e vagy rossz valami, hogyha Istennel van kapcsolatom. És itt Péter nem tudta megítélni, hogy amit ő mond, az jó-e vagy rossz, pedig ott voltam úgy Jézus mellett, csak azért, mert nem látott túl a saját emberi korlátain. Ő csak meghallotta azt, hogy Jézus azt mondta, hogy meg fognak engem ölni. Amíg én itt vagyok, van kard a kezembe, addig hullanak a fülek. Ez volt Péter. Ugye, hogyha megnézzük a többi tanítványt, ők sem voltak gyengék, aludtak, amikor nem kellett volna. Hitetlenkedtek. Volt, amelyik mindig saját magával volt elfoglalva, hogy én vagyok a legszeretettebb tanítvány. Szóval szerintem tükrözi a mai társadalmunkat teljes mértékben a tanítványok. És abszolút így vannak. És nem, egyszerűen ez egy emberi dolog, hogy emberi módon gondolkodunk. És hogyha elkezdjük Isten igéjét megismerni, ha elkezdünk Istennel kapcsolatban lenni, akkor egyre könnyebb és könnyebb lesz, mert minél közelebb és közelebb vagy Istenhez, annál könnyebb lesz megítélni azt, hogy mi az, ami Isten szerint jó, és mi az, ami nem. És ezek nem olyan dolgokról beszélünk, amik hű de nagy bűnök. Mert az, hogy Péter azt mondta, hogy Istenem, mi az, hogy Jézus, mi az, hogy meg fogsz halni? Ne beszélj már ilyeneket. Akkor a bűn. Nem hinném, hogy a 10 parancsolatnak így ellene ment volna abba a pillanatban. Viszont amúgy ezzel megkísértette volna Jézust a Sátán. És azt mondta, és Jézus felismeri, hogy mi a jó és mi a rossz. Azonnal. És hát igen, kicsit lehet rosszul esett Péternek, de szerintem utána Péter is megértette. Megértette azt, hogy mi volt ebbe az, ami nem volt jó. De csak azért értettem meg, mert ott voltam úgy Jézussal. És lehet, hogy nincs leírva, de én el tudom képzelni azt, hogy Péter visszakérdezett, hogy te miért. És szerintem Jézus elmagyarázta neki, hogy ezért. Mert ez a jó. Ennek meg kell történnie. És meg tudjuk így változtatni a gondolkodásunkat. És van még egy ige rész, amit szeretnénk nektek felolvasni. Ez a Tituszhoz írt levél a harmadik részéből van. Emlékeztesd őket, hogy rendeljék alá magukat azoknak, akik hatalmat kaptak és uralkodnak felettük, és engedelmeskedjenek nekik. Legyenek hajlandók mindig jót tenni. Nem mondjanak rosszat senkiről, éljenek békességben mindenkivel, legyenek udvariasak. Viselkedjenek mindenkivel kedvesen és szelíden. Azért mondom ezt, mert régen mi is ostobák és engedetlenek voltunk. Rossz úton jártunk, különböző szenvedélyek és élvezetek rabjai voltunk. Gonoszságban és irigységben éltünk. Az emberek gyűlöltek bennünket, és mi is gyűlöltük őket. Amikor azonban Isten megmentő kegyelme eljött és látható lett minden ember számára, akkor minket is megmentett. De nem azért, amit tettünk, hogy Isten számára elfogadhatók legyünk, hanem mert ő megkönyörült rajtunk, megmentett bennünket az újjászületés fürdője által, és megújította a Szent Szellem által. Isten bőségesen ránk árasztotta a Szent Szellemet, Jézus Krisztuson keresztül, aki a megmentünk. Isten most már a kegyelmén keresztül néz ránk. Ezért fogadott el bennünket, azért adta Szent Szellemét, aki bennünk él, hogy örökösei lehessünk. Ez felel meg annak a reménységnek, hogy örök életet ad nekünk. Igen, ez a tanítás igaz. Azt akarom, hogy erősítsd meg a testvéreket, hogy ezekben a dolgokban mindjárt egészen biztosak legyenek. Akik Istenben hisznek, igyekezzenek a jó és hasznos dolgokban előjárni, mert ez így helyes, és mindenkinek a javát szolgálja. Amen. Hát ez egy elég hosszú rész, és ugye az első ige, amit hoztam, amit Zsozsó is felolvasott, úgy kezdődik, hogy ne alkalmazkodjatok ehhez a világhoz. Ez az ige rész pedig úgy kezdődik, hogy engedelmeskedjenek. Engedelmeskedjetek azoknak, akik alatt éltek, akik uralkodnak. Ez a kettő, ez így hogy jön össze? Hát úgy jön össze, hogy egyrészt, hogy meg kell változtassuk a gondolkodásunkat sokszor, nem is kevésszer, hanem nem folyamatosan. Másrészt pedig más egy korszellemnek azt mondani, hogy nem. Más azt mondani egy külső nyomásnak, hogy nem. Más azt mondani egy olyan világban, ahol teljesen természetes mindenféle házasság előtti szexuális élet a fiataloknak, azt mondani, hogy nem, én ehhez nem alkalmazkodom. Mint azt mondani, hogy mondjuk nem tartom be a törvényeket. A kettő két különböző dolog. Furcsán hasonlónak hangzik, de az egyik egy olyan dolog, ami a te életedet, a te gondolkodásmódodat akarja átformálni. A külső nyomás mindig a te gondolkodásmódodat át akarja formálni. Hogy te hogyan gondolkozol. Ott volt például ugye Dániel. Dániel is bekerült ugye egy olyan környezetbe, ugye fogságban volt a népe, nem választhatott. Nem választhatta meg, hogy itt élek, vagy nem. Fogságban volt a nép, pont, itt letettek, itt vagyok. Szerintem ezzel nagyjából sokan együtt tudunk lenni, hogy itt vagyunk. Lehet valamennyit menni, el lehet utazni más országba, nagyjából hasonló rendszer, kicsit apró változásokkal ugyanazt kell csinálni. Reggel felmész, vagy felkelsz, elmész dolgozni, dolgozol, robotolsz, hazamész, otthon vagy, másnap felkelsz. Ugyanez. Kis apró változásokkal. De maga a körülmény, az, hogy most itt vagyok, vagy ott vagyok, hasonló lesz. De maga a gondolkozásmód, hogy mit akar a te közvetlen környezeted ráerőltetni. Hogy akár egy iskolában, akár egy munkahelyen, mik azok a társadalmi elvárások, amik elvárnának tőled, hogy Ó, nem jössz kicikizni, de hülye vagy. Hát ott beszélget kint mindenki. És ezek próbálják átformálni apránként a te gondolkodásodat. És erre mondta a Róma beliekhez írt levél, hogy ne alkalmazkodjatok az adott korhoz. Az olyan apró kis nüansznyi dolgok, amik szépen lassan megpróbálnak téged eltávolítani, amik szépen lassan megpróbálnak téged egy sötét barlang mélyébe betenni. Amit itt ír, az egy másik dolog. Benne vagy törvények alatt, azt mondja, hogy tartsd be. Azt mondják, hogy fizesd be az adót, fizesd be. És ez a része igazából különbözik. És ezt csak azért mondtam el, mert hogy a kettő olyannak tűnhet, mintha ütné egymást, de igazából két különböző dologról beszélünk. Viszont itt leírja nagyon jól azt, hogy mi az, ami megkülönbözteti azt az embert, aki Istent ismer és az ő szent szellemével be van töltekezve, attól az embertől, aki nem ismeri Istent. Úgyis Pál itt leírja azt, hogy milyen volt ő, amikor üldözte a keresztényeket. Mert ő aztán tényleg az ellenpólus volt, ő tudta, hogy milyenek a keresztények, és üldözte őket. Le is írta, hogy gyűlölt mindenkit, és ő is gyűlölt, hogy őt is gyűlölte mindenki. És ez így is van, hisz hát üldözte az embereket, ölte is. És amúgy nem kell nagyon messzire menni, hogy ezt a viselkedési formát, ezt a gondolkodási formát megtaláljuk a mai világban. Mai világban is megpróbálunk mindent kétpólusúvá tenni. Megpróbálunk, ha valakit nem szeretünk, akkor ezt gyűlöljük. Efelé próbál a világ vinni. Hogy aki nincs velünk, az ellenünk van. Én például nagyon régen jártam a B-középbe, jártam akár idegenbeli meccsekre, ott volt ilyen transzparens is kifeszítve, hogy utálunk mindenkit. És ilyen hangulata is volt, és igen, utáltunk mindenkit. Jó volt, hogy lovasrendőrök toltak be a szektorba, meg ilyen apróságok. És igen, megtalálható ugyanez a gondolkozás az emberekben. És utána mindenki hazament meccsről, és élte a kis hétköznapi életét is, mint ahogy Zsozsó is mondta, hogy nem tudta elképzelni, hogy valaha is egy fradistával fog együtt dolgozni. Igen, lehet így is gondolkozni. Vagy át lehet formálni a gondolkodásunkat. És a gondolkodásunk átformálása egy tudatos dolog. Arról én döntök. Viszont ahhoz, hogy ehhez erőt vegyek, az ott van segítségül a Szent Szellem. Mert ez nem ilyen egyik pillanatról a másikra, hogy szeretni fogom az embereket. Nem ilyen mantrázás, hogy igen, mosolyog, jó, még egy kicsit, még mindjárt elfordul, abba hagyhatod. Nem így működik. Hanem ez úgy működik, ha Isten elé hozzuk a mi dolgainkat. Isten elé hozzuk akár a mi gondolatainkat, azt is, hogy mi hogyan szeretnénk átformálni a mi gondolkodásunkat. Hogyan szeretnénk a mi elménket megújítani. Mert mi csak akarjuk megújítani, viszont a Szent Szellem lesz az, aki megújítja. Úgyhogy az Isten is igéje azt mondja, hogy a Szent Szellem a bűnnel nem tudja együtt élni. Az, hogyha valakit utálsz, valakit gyűlölsz, az nem Istentől van. Abból nagyon egyszerűen megtudhatod, hogy mi az Isten akarata, vagy nem. Ha valakit utálsz, az nem Isten akarata. El kell, hogy áruljam. Akármennyire is megbántott, akármennyire is sértetnek érzed magad, ez nem Isten akarata. Isten akarata az, hogy tudjunk oda menni Saulnak a WC-jéhez, és azt mondani, mint Dávid, hogy nem fogok így gondolkozni. Nem fogom kihasználni a másiknak a tehetetlenségét, a kiszolgáltatottságát. hanem hívom a Szent Szellemnek a segítségét, aki ad erőt hozzá. Aki azt mondja, hogy adok erőt. Azt mondta Jézus, elküldöm az én szellememet, hogy legyen a ti pártfogótok. Hogy legyen a mi pártfogunk, legyen az én pártfogom, a te pártfogód. És a pártfogó az azért van, hogy segítsen. Nem azért van, hogy helyetted megcsinálja, hanem hogy segítsen. És hiába van ott a pártfogó, hogyha én nem akarok máshogy gondolkozni. Ha én nem kérem a segítségét. És arra bátorítalak titeket, hogyha úgy érzitek magatokat, hogy minden körülményben egy barlangban vagytok, sötétség van, arra nem mehettek, amerre jöttetek, mert az nem egy járható út. Ha úgy érzitek, hogy minden körülöttetek akár összeomlóban van, és nem tudjátok, hogy merre tovább, akkor változtassátok meg a gondolkozásokat. Ne a problémákra kezdjetek el fókuszálni, hanem Istenre. És ő fog adni megoldást. És Dávidnak is adott megoldást, és nagyon gyorsan kellett megoldást adni, ugyanis nem hinném, hogy Saulnak ez a művelete órákig tartott, ugyanis ha sötét volt, akkor nem olvasott közben újságot, nem az volt, hogy beült egy fél órára telefonnal a kezében, hanem ez egy nagyon gyors dolog volt. Nagyon gyors döntés volt Dávidtól az, hogy megváltoztatja a gondolkodását. Nem egy hosszú elmélkedés. Ez addig tartott, míg az embereitől szépen lassan odasunyult Saulig. És az nem hinném, hogy annyira ilyen, nem tudom, lajhár mozgás lett volna. És vannak olyan dolgok az életünkben, amikor így kell dönteni. Így kell megítélni, hogy mi a jó és mi a rossz. És ezek olyan kulcs pillanatok az életünkben, amik meghatározzák utána a jövőnket. Lehet, hogy mi nem is tudunk róla, hogy meg fogják határozni a jövőnket, mert hogyha tudnánk, akkor megpróbálnánk előre felkészülni rá. De nem megpróbáljunk felkészülni előre a helyzetekre, hanem legyünk kapcsolatban az Istennel. Mert ha kapcsolatban vagy az Istennel, akkor Isten fog adni neked arra egy választ, hogy mi a jó és mi a rossz. És Dávidnak a zaklatott időben, amikor üldöztetés volt, amikor fáradtság volt, amikor szerintem Dávid is folyamatosan azt hallgatta saját embereitől, hogy nekik elegük van már a menekülésből. És hogy mikor mehetünk már haza a családunkhoz. És egy folyamatos, keserű légkörben mentek és mentek és menekültek és menekültek. Abban a pillanatban tudott Dávid azt mondani, hogy Istenem, te adjál egy békességet az én szívembe, hogy mi legyen. És szerintem, ahogy Dávid felemelte a kardját, akkor adott neki Isten arra egy békességet, hogy ne se újt vág le, csak a ruhájának a szélét. Mert Isten a békességnek az Istene. Isten semmit nem akar, hogy úgy tegyünk, hogy felháborodásból. És Isten nem akar, hogy indulatból tegyünk meg dolgokat. Mert Isten a békességnek az Istene. És Isten nem az az Isten, aki meg fog ítélni amiatt, hogy mit teszel, vagy hogy hányszor bukszál. És hogyha úgy érezted, hogy te elpuskáztad azt a lehetőséget, és elrontottad ezt a döntést, akkor mindig van egy plusz esély. Péternek is volt. Még egy, meg még egy, meg még egy, meg még három. Mindig volt egy plusz egy dolog. És hogyha azt nézzük, Péter konkrétan megtagadta Jézust. Most ha keresztény szemmel nézzük, mit lehetne rosszabbat csinálni, mint hogy egy az egybe megtagadod Jézust. Szerintem nem sok mindent. És mégis azt mondta Jézus, hogy de te leszel az, akire rábízom, akiben megbízok. És Isten, és Jézus mai napig megbízik benned. És minden egyes emberrel a legjobbat tervezi. Viszont ahhoz, hogy ezt a tervet meghalljuk, ahhoz meg kell változtatni a gondolkodásunkat egyes helyzetekbe. És meg kell változtatni abból, hogy hogyan állunk hozzá a dolgokhoz, hogyan állunk hozzá az emberekhez. Hogy elkezdünk szeretve élni, szeretve gondolkozni. Mert az egy nagyon nehéz dolog. Ugyanis minden egyes környezeti dolgunk arra megy, hogy valamiből kibillentsen. Nem tudom, hányan vagytok itt jogosítvánnyal rendelkezők és rendszeresen vezetők. A forgalom az arra van, hogy kibillentsen a nyugalmi helyzetedből. Tök mindegy, hogy hol vagy, melyik országba, melyik városba. Én mindig nézem, hogy például amikor megyünk Szolnokra, utazunk, akkor mindig megkérdezi apósom, hogy milyen volt az út. Én mindig csak annyit szoktam mondani, hogy hányan próbáltak megölni. De hát az ilyen, és vannak mindig olyan helyzetek, amik ki akarnak titeket billenteni. Lesznek mindig olyan dolgok, amit elolvastak a híreket, és fogjátok a fejeteket, hogy mert megint háborúk vannak, egyre közelebb és közelebb. Mindig hallgatjátok a rosszabbnál rosszabb döntéseket, az uszításokat, a vitatkozásokat, a viszályokat. És ez mind azért van, hogy kibillentsen téged. Kibillentsen téged az Istennek a jelenlétéből. Viszont ha te megváltoztatod a gondolkodásodat, épp abban a pillanatban, amikor ott vagy Saul trónjánál, akkor meg tud változni az életed. És jön a Szent Szellem is erőt fog adni. És gyertek, álljunk fel is. Így hozzuk elé Istennek a mi dolgainkat, a mi szívünket. Mindezeket a dolgokat, amiket saját barlangunkban megtapasztalunk, hozzátok Istennek. És mondjátok azt, hogy leteszem eléd. És nem én akarom megoldani erőből, és nem a saját erőmmel akarom megoldani, hanem a Szent Szellemnek az erejével. Mert Isten nem megítélni akar minket, hanem segíteni. Segíteni akar abba, hogy kijöjjünk a barlangból. És én hiszem azt, hogy Saul se azért küldte be a barlangba Isten, és nem azért adta így Dávidnak a kezébe az életét, hogy Dávid elbukjon. Hanem, hogy megmenekítse Dávidot a folyamatos üldöztetésekből, a reménytelenségből, a kilátástalanságból, a bizonytalanságból. És hogy tényleg Dávid meglássa azt az ígéretet, hogy igen, ő jó király lesz. Ő sikeres ember lesz. És hogyha úgy vagytok ma itt, hogy úgy érzitek, hogy nem vagytok sikeresek, minden nehéz. Minden csak lenyom. Akkor kérjük együtt a Szent Szellemet, hogy jöjjön, formálja át a mi szívünket. És Úr Jézus, köszönjük neked, hogy te elküldted a te szellemedet, a te pártfogót. És jöjj, Szent Szellem, töltsd be ezt a helyet, töltsd be ezt a termet. Töltsd be a mi barlangjainkat. Töltsd be fénnyel. Töltsd be hittel, töltsd be reménnyel, töltsd be szeretettel. Így imádkozom a szívekért. Hogy jöjj, Szent Szellem, jöjj a mi szíveinkbe. Formáld át a mi életünket. Így imádkozom azért, hogy mindenkiben szülessen meg az a döntés, hogy én máshogy akarok gondolkozni. Nem a rosszra tekinteni, nem arra, hogy mi lesz, ha, hanem az Isten akaratára. Így jöjj, Szent Szellem, jöjj, és így adunk hálát. Így jövünk eléd hálaadással, ha kell a barlangból, ha kell a tágas térről, így jövünk eléd, és így szeretnénk a te jelenlétedben lenni, a jelenlétedben maradni, az Úr Jézus nevében.